Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Folytatjuk a beszélgetésünket a Pacsirta Rádióról Pataki Ágival, Fodor Jánossal és Pogány Györggyel. Én annyiban céloztam csak ennek a rádiónak a korosztályos jellegére, hogy valóban földgyűlem lett nagyon sok minden igény a beleszólásra, és egy lehetőség arra, hogy más generációktól átvegyen most ez a korosztály egy feladatot. De Ági, te folytattad azzal, és ez nyilván nagyon érdekes, hogy mindenki nagyon készült, sokan 20 év után ültek újra mikrofon elé, és volt valami, nyilvánvalóan valami izgatottság ebben az egészben. Megtaláltátok-e azt a közös munkát, ami nyilvánvalóan nagyon sokatoknak hiányzott? Például, hogy ilyen egyszerű kérdést tegyek föl. Volt-e büfé?
De, hogy volt. Azaz volt egy konyha, hát csacsiságot mondok, mert ez egy lakásban volt. Volt egy konyha, ahol mi minden nap vettünk kenyeret, volt zsír, és a mamék, hogyha... Hát igen, sőt, egyszer le is főztél valamilyen.
Nem, már technikusok megkértek, hogy süssek oldalast, mert hogy az nagyon finom, ahhoz hoznak friss kenyeret. És én már úgy elkezdtem reggel, de hát ugye közben műsorkészítők jöttek, meg
ja, hogy te ott főztél a konyhában.
A konyhában természetesen.
Igen. A büfé természetesen csak azért érdekes, hogy legyen egy hely, ahol együtt lehet lenni.
Igen, ám.
Nem az evés miatt.
De mi mindenhol együtt voltunk. Na most a konyhában, még ráadásul, ugye megsütöttem az oldalast, megjött a Pogány és a Fodor. Mi ez a szag? Mi ez az irodatlan fokhagyma szag? Stb. Másnap ők ették a legjobb ízűen a zsíros kenyeret. Egyébként zsíros kenyér, ez egy rendszeres, és ez volt a főétkezésünk. Kávé volt, üdítőitalok
volt. Hát oly sok pénzt kerestünk.
Aztán az volt a legszebb, amikor még a konyhába is kiépítettek egy stúdiót.
Na akkor itt folytassuk, hogy hogy néz ki egy lakás, amikor rádió lesz belőle, Pogány Gyuri.
Annyit tudtunk ezzel a lakással megcsinálni, hogy két helyiséget leburkoltunk hangelnyelő anyagokkal, hogy egy picit jobban hangozzon, ne olyan visszhangos legyen. Egy nagyobb stúdiót, az volt az élőadó stúdió.
Ez volt a hálószobád mondjuk, vagy a nappali?
Ez inkább a nappali.
És aludtál az asztal alatt mondjuk?
Nem, én jelen pillanatban nem ebben a lakásban lakom, hát egyébként nem is lehetett volna megoldani ezt. Nem. Egy kis szobát pedig kis stúdiónak alakítottunk ki, és amikor a második héten kiderült, hogy egyszerűen nem elegendő a felvételi kapacitás, vagy még inkább a vágó kapacitás, akkor a konyhában is fölállítottunk egy munkahelyet, és onnantól...
Mert azért azt nem árt tudni, hogyha valaki nem hallgatta volna ezt a rádiót, ami ugye csak interneten volt fogható, hogy mi körülbelül olyan teljesítményt nyújtottunk itt, mint mondjuk a Kossuth Rádió.
Tehát, ezt hogy érted?
Hát 24 óra műsoridő, ebből naponta 12 óra, 11 óra, mert a hétvége egy kicsit lazább volt, azok új műsorok voltak, tehát nem ismétlések. Ez olyan elképesztően nagy feladat, hogy ezt aki rágyózik, tudja persze, de hogy egyik napról a másikra meglendíts egy kereket, és ennek az összes feltételét megteremts, miközben erre nincs pénz, hát ez egy őrület volt, szóval én elég sok projektet indítottam életembe, naponta szorongtam, és hozzáteszem, hogy nem ez a 2,5 hónap volt az igazán nagy meló nekem, ebből az első hét talán, vagy az első kettő, hanem az azt megelőző, hogy honnan szerzel mikrofont, hogy...
És honnan szereztetek mikrofont, mert a kereket beindítani, mennyi ideig
mert
tartott?
Hogy azért itt a fő technikai berendezések, beleértve még a székeket is, ezek mind kölcsönben voltak, és ami ebben a műsorban még nem hangzott el, itt minden egyes munkatárs ingyen dolgozott.
Igen, ezt mondtam az elején, de hát ez de volt ezt, az a lehetőség,
de ezt
amit
érdemes kiemelni még egy párszor, mert nyilvánvaló, hogy akkor, amikor ilyen profikról beszélünk, már pedig hát itt a műsorkészítőknek a nagyobbik része, vagy jelentős része profikból állt, és néhány nagyon izgalmas amatőrt felkértünk arra, hogy készítsenek műsorokat. Szóval amikor profikról beszélünk, akkor nehéz elhinni, hogy a Szilágyi János, a Szegvári Katalin és a Vágó István egy fillér nélkül honorárium nélkül vesz részt egy ilyen projektben, úgy, hogy kötelezettsége van, oda kell jönnie, végig kell csinálnia a műsort, és így tovább.
De hát ez volt az, amit szerintem mi a szakmánk előző évtizedei során megtanultunk ki a rádióban, ki a
ingyen
televízióban.
Dolgozni, mi? Hát igen.
Ügyért dolgozni. Igen, és elég sokféle módon vannak ma civilek, akik ingyen dolgoznak ügyekért, csak nem vagyunk még ahhoz hozzászokva, hogy ezt meg lehet csinálni.
Akkor hadd említsek, ha már civil dolgot, ez egy szép példája a dolognak. Ugye itt mi majdnem mindent kölcsön kértünk meg, szóval nagyon bonyodalmasan, de egy megkaptuk. Kettő, volt például egy olyan cég, a nevét nem mondom, mert nyilván itt is fizetni kéne a reklámért, itt én fölhívtam az utcáról, hogy hát ez kéne. És küldjem át listán, mondta az igazgató. Átküldtem a listát. Mondott egy, mit tudom én, 7000 eurós, azt hiszem 7000 valahány, ez a nagyságrendű.
Összeget?
Összeget. Én telefonon elmondtam neki, hogy miért és ki. Igen. Tehát az ügyet elmondtam neki. Majd úgy küldte vissza nekem másnap, nem két hét múlva, hogy ennek a listának, ami mondjuk állt 80 tételből, a madzaktól, a nem tudom én még, a fele ki volt sárgával emelve. És mondom, ne haragudjon, nem értem, hogy azt mondja, ami sárgával ki van emelve az ajándék, ez 57%-os kedvezmény volt. Tehát a 7000 valahány száznak az 57%-át ő kvázi ajándékba adta, és meglepődött, amikor én azt mondtam, hogy kösz, nem kérjük. Mert hát honnan vettük volna elő a többit? Majd azt mondja...
Hogy honnan vettétek
hát
volna elő
a többit? Hát nem volt 3000 eurónk se.
Ja, persze.
Hát
persze.
Akkor azt mondtam, mert titkon bíztam abba, hogy kapunk ebből valamit ingyen, na ez volt a dolog lényege. Majd erre a következő történt, hogy összeültünk, hogy mi az, amire abszolút szükségünk van, amit nem lehet, és átküldtem egy újabb listát, hogy de ezekre is megkapnánk-e az 57%-ot. És visszajött a válasz, hogy akkor ez ajándék, és a magánvagyonából kifizetni az első telefonszámlánkat. Ami azért egy óriási dolog, egy nem létező, még nem is működő
hát,
dolog.
Internetes rádiónál. Igen. Mennyire voltatok ti biztosak abban, hogy ez el fog indulni, amikor elkezdtétek, Gyuri?
Hát teljesen bizonytalanok voltunk a legelején, szerintem. Aztán,
de elsősorban
tehát aztán volt egy időszak, amikor úgy tűnt, hogy hát ezt abba kell hagyni, aztán volt egy időszak, amikor úgy tűnt, hogy na, lesz ebből valami, talán karácsonyra elindul. Nem tudtuk karácsonyra elindítani, de egy idő után már
amikor
biztosak voltunk.
Bennem volt, hát mondjuk ki az igazat, bennem volt egy bizonytalanság. Egyébként teljesen biztosak vagyunk magunkban, mert jók vagyunk, profik vagyunk.
De ez
most
nem
ezt nem nagyképpen mondom,
nem, de hát
hanem...
Ezt már tisztáztuk az elején.
Ne, tehát nem ez volt a probléma. A probléma az az volt, két probléma volt rögtön az elején, és ez bennem egy lelkismeti kérdést okozott. Az rögtön látszott, hogy azért, amikor én elkezdtem a csapatot gyűjteni, akkor az rögtön kiderült, hogy gyakorlatilag az 50 alatti generációra nem számíthatok. Mert rögtön kiderült, hogy vagy bocsánatot kérek név nélkül, vagy félnek.
Hát,
ilyen
vagy
nagyon egyszerű, vagy dolgoznak.
Vagy pénzt keresnek,
és nem kockáztatják az állásukat. Én körülbelül 350 emberrel beszéltem. Tehát olyan elképesztő előmunka volt egyenként, és kiderült, hogy a fiatalabb generációt nem tudom megnyerni, nem azért, mert nem szeretnek, vagy nem akarnának részt venni, hanem az előbb említettek.
De ne kerteljünk, nem azért, mert dolgoznak, nem azért, mert nem érnek rá, hanem igenis azért, mert félnek. Mert van munkahelyük, és azt féltik, hogy holnap is legyen munkahelyük. Azért dolgoztak velünk együtt ez alatt a két hónap alatt, 50 év alattiak. Azt kérték, hogy ne kerüljenek föl a listára, ne lássa azt a munkahelyükön senki, hogy ők itt vannak, de részt akarnak ebben venni.
Tehát az egyik probléma ez volt, amikor egy pici, a másik probléma az volt, hogy én azt elég hamar fölmértem, hogy tehát ennek lehetnek következményei, nem véletlenül félnek ezek az emberek. És akkor én arra gondoltam, hogy van-e jogom bárkit nehéz helyzetbe hozni. És innentől kezdve fordult is a kocka, mert rájöttem, hogy én még ha jönne és nem tudja fölmérni, hogy ebből neki kára lehet vagy sem, ezért aztán itt én abba is hagytam a fiatalabb korosztálynak a megmozdítását, megkeresését. És amikor a mamit én először fölhívtam,
mármint, akkor... Mármint, hogy Pataki Ági, nevezzük nevén.
Pataki Áginak a beceneve, mami, Szóval amikor Patakit fölhívtam, de így nem fog sikeredni, Mamit fölhívtam, akkor ezen nagyon tételesen végigmentünk, 30-40, nem tudom hány éve a szakmának a legjobbjai közé tartozik, ha ugyan nem a legjobb, hogy kik azok, és akkor előkerültek a noteszek, és kiderült, hogy sajnos jól látom. És itt volt egy olyan pillanat, amikor én azt mondtam, hogy Ácsi, miért akarunk magunkra húzni itt? Hát nem kapunk érte semmit, csak a megótra.
De mit akartok magatokra húzni?
Hát a navot. Isten tudja micsodát. Jöhet-e bünti? Én nem tudom. De volt
hát például be kellett-e jelenteni a médiahatóságnak?
Persze. Hát erre van törvény, hogy mit kell csinálni, hogy nem.
És nagyon gondosan próbáltunk odafigyelni arra, hogy mindent a legpontosabban és a médiatörvény, reklámtörvény és egyebek betartásával csináljuk.
Reklámot eleve kizártuk.
Annak. Jó, hát reklámot ugyan kizártuk.
Két és fél hónapig működik, és tudja, hogy ez kvázi egy ilyen időszak, és tudja, hogy miért csinálja, tudja azt, hogy kvázi civil módon csinálja hiába szakmai erővel, akkor teljesen természetes, hogy arra koncentrál, amit mondani szeretne.
Hát meg arra koncentrál, hogy nehogy hibázzon. Mert a hiba mögött, ha büntetés jön, nincs fedezet a kifizetésre.
Igen. Hát és azért valószínűleg máshol sincs egyébként.
Lehet, de ezért ezekre itt voltak, és végig motoszkált bennem a film, hogy valaki egyszer nem írja fel azt a zeneszámot, amit leforgatunk, és nem tudjuk leadni. Egyszer mond olyat, amire beperelhetőek vagyunk. Akkor nagyon nagy gáz van, ugyanakkor hát nyilván ezen a szinten már nem szólok bele senkinek a munkájába se, az egy bizalom volt, hogy kiválasztottam, onnantól kezdve nincs beleugatás az ő munkájába, nálunk nincs egyeztetés, nincs engedélykérés, hát hogy a csodába, én ezt mindig is felháborítónak tartottam.
Folytatjuk a hírek után Pataki Ágival, Fodor Jánossal és Pogány Györggyel.